Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Iváldi Zsuzsa vagyok. A mai adásban a bábok világáról lesz szó. Egy bábossal beszélgettem arról, hogy mit jelentenek a mai embereknek a bábok, a készítésük és hogyan lehet életre kelteni őket. A műsor második részében Maci mamával beszélgetek, azzal a hölgyel, aki mackós maszkjával például közlekedés közben felvidítja a fővárosiakat. Tartsanak velünk! A bábkészítésnek számos módszere van, sok terápiás foglalkozásnak is fontos eleme, de a színházak világában is komoly szerepe van a báboknak, a bábokkal való játéknak. Krista Anita bábos elmondta, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is népszerűek a bábos előadások, illetve a tanfolyamok, ahol elkészítésük több módja is megtanulható, a legegyszerűbbtől a komolyabb alkotásokig. Krista Anita bábossal beszélgetek. Hogyan tekint erre a bábosságra? Hivatásként, szakmaként, vagy hogyan tölti ki mindennapjait?
Azt hiszem, hogy a mindennapjaimat kitölti, tehát a harmadik, szinte a harmadik megfogalmazás lenne a megfelelő. Hivatásnak tekintem a bábozást, amellett, hogy természetesen ez egy szakma is, de mindig arra gondolok, hogy a bábozást én még gyerekkoromban kezdtem bábkészítéssel, kis bábozásokkal, tehát tulajdonképpen gyerekkoromtól már végig kísért ez a bábozás a bábok iránti, a figurák iránti vonzalom, úgyhogy az egész életemet úgymond átszövi, beszövi a bábok iránti vonzalom.
Igen, de sokan gyerekkorunk után azért úgy elfelejtjük a bábjainkat, vagy akár a kedvenc plüss állatainkat. Hogyan indult ez az egész bábosság?
Hát a gyerekkorom után a bábosság igazán a színház felé való kacsingatás fordulással indult el először, amikor is utcaszínházakban, utcai produkciókban vettem részt, ahol óriás bábokkal találkoztam, illetve kesztyűs bábtechnikával megmozgatott bábokkal, bábelőadásokkal, és én magam is aztán utcai produkciókban részt vettem, mint zsonglőr, mint tűzzsonglőr, és igazán egy olyan vonulaton indult el, hogy én talán majd létrehozok egy kis magánszínházat, amiben bábok zsonglőrködés fog szerepelni, és ehhez nagyszerű lenne, hogyha tudnék bábokat készíteni. Ez valahogy így, ez a készítés és maga a bábok megmozgatása, ez így együttesen jelentkezett aztán a fiatalkoromban. Úgyhogy így ívelődött át a gyerekkori vonzalom egy ilyen felnőttkori szeretetté, vagy megismerési igényé.
Most nyilván ugye nem nagyon lehet bábelőadásokat tartani, de még a járványhelyzet előtt mit mutatott a 21. század embere, mennyire fogékony a bábozásra, a bábokra, mennyire fogja még, meg mennyire köti le az embereket, amikor bábozást vagy utcaszínházat látnak?
Nekem az a tapasztalatom, és ezt a kollégáim is, ahogy hallom a különböző megszólalásaikban, azt erősítik, hogy a felnőtt és a gyerek nagyon hasonló a bábokhoz való vonzalmában. Valóban a gyerekekhez közelebb áll. Ennek lélektani okai is vannak, hogy egy gyerek sokkal könnyebben kapcsolódik egy állatfigurához, egy kis megszemélyesített bábhoz. De én főleg a tanítás kapcsán azt tapasztalom, hogyha gyerekcsoportnak vagy felnőtt csoportnak tartok foglalkozást, hogy ugyanazok a rácsodálkozások, ugyanazok a játékos formák jelentkeznek mind a két tanítási esetben. A figyelem, a koncentráció van jelen, a rácsodálkozás arra, hogy jé, meg tud mozdulni az a figura, amit létrehoztam. Az a fajta gyermeki szeretet, hogy sok esetben felnőtt csoportjaim bábkészítése közben azt mondják a felnőttek, hogy együtt aludtak a figurájukkal egy szobában, hogy hadd csodálják, hogy mit hoztak létre, mit alkottak, és amikor meg is mozdítjuk, akkor azok sokszor olyan mély érzelmeket hoznak elő még a felnőttekből is. Az örömön kívül sokszor egészen érzékeny pontokat is érint, mivel hogy ugye a bábozáshoz kapcsolódik a bábmozgatáson túl, mint komplex műfajhoz a zene, a képzőművészet, és ezeknek együttes hatása valóban olyan érzelmeket, érzelmi állapotokat képes kifejteni felnőttből és gyerekből is, ami azt hiszem, hogy így a műfaj komplexitását adja, hogy valóban elsősorban a gyerekek azok, akik a színházakban a közönség nagy részét alkotják, de én azt tapasztalom, és az én részemről az oktatás és a tanfolyamok, illetve a báboktatás és bábkészítés területén, hogy a felnőtteket is megérinti nagyon a báb.
Amikor mennek önhöz a csoportok, a gyermekcsoportok, felnőtt csoportok, ők elsősorban kedvenc figuráikat szeretnék megvarni, elkészíteni, vagy ott kapnak valamilyen feladatot. Tehát, hogy tapasztalható ez, hogy ott van a gyermekkori vágy, az álom, hogy akkor életre is keljen, amihez ő annyira vonzódik.
Mivel, hogy azért ezek szerkesztett és tematikus foglalkozások, ezért nem tudunk annyira személyes jellegű figurákat készíteni. Van egy vezetett iránya a foglalkozásoknak, de az, hogy a megvalósított, illetve a bábtechnikán belül ki milyen alkotást hoz létre, milyen anyagokat használ, akár milyen színekben gondolkodik, akár az arckifejezése egy figurának. Tehát a megvalósítás módja az mindig egyéni, és ebben az egyéniségben természetesen ott van az alkotó is, tehát őt is látjuk benne, az ő vágyait, az ő elképzeléseit, azt, hogy ő mit szeretne mutatni, mit szeretne látni. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy ilyen alkotást megnézzünk, akkor ugyanúgy sok minden megfigyelhető belőle az alkotójáról is, vagy megtudhatunk belőle sok mindent.
Melyek ma a legnépszerűbbek, amikor báb készítésre adja valaki a fejét? Ezek a pici új bábok, vagy esetleg a nagyobbak, a marionettek, melyek ma a igazán népszerű bábok?
Ketté választanám ezt a dolgot. A művészi bábszínházban mindig az alkotáshoz alakulnak ki a bábtechnikák. Tehát ott előfordulhat az új bábtól, az óriás bábig, tehát a marionett, a bunrakú, az ányszínház, a kesztyűs bábtechnika használata, amit az előadáson, amit a rendező, a dramaturg és a színpad megkíván. Hogyha valaki saját magának készít, akkor természetesen ott egy egyéni vágy, egy egyéni igény lép be. Amikor bábfoglalkozást vagy bábkészítést tanítok, akkor mindig szem előtt tartom azt, hogy ezek a bábok, amiket készítünk, ez aztán hol lesz felhasználva, hova kerül. Érdemes mindig botos bábbal kezdeni, egy egyszerű, akár fakanálbábot készíteni, amit meg tud mozdítani egy kisgyermek is, egy felnőtt is. Egyszerűbb énekekre, dalokra, táncokra könnyen meg lehet őket mozdítani. Az elkészítésük is természetesen egyszerűbb. Ezeket a botos bábokat úgymond rögtönző báboknak is hívhatjuk, amikor rövid idő alatt el tud készülni a báb. És ennek egy következő változata a kesztyűs báb technika, amihez viszont már varni kell tudni, egyszerű szabásminták alapján kiszabni a textilből a formákat, tömni kell tudni, és aztán ezt az egészet úgy összeállítani, hogy a kézre simuló kesztyűs báb megmozdítható legyen. Nagyon sokszor a felnőtt foglalkozásokon hosszabb ideig foglalkozunk a kesztyűs báb készítéssel, hogy egy alapformának, egy alapfigurának az elkészítése után a szabás minta kis variálásával egyéb figurát is tudjanak a tanfolyam, a foglalkozás résztvevői készíteni, rókából cicává, cicából kutyává, vagy akár azt átalakítva azt az alapszabás mintát kacsává is változhat. Tehát ez a botos kesztyűs, ez a pedagógusoknál, a hittanároknál tartott képzéseken nagyon tetszetős, nagyon szeretik. Bevált a bábművészetben a bunrakú technika használata, ami egy hátulról mozgatott technika, tehát a bábmozgatók hátulról mozgatják a bábokat. Az alapmozgató az 3 fő, de nálunk sok esetben ez már 1 fő. Ennek az a lehetősége, hogy így a játékos és a báb is együtt szerepel a színpadon. De emellett én nagyon szeretem a foglalkozásaimon bemutatni az ány technikát is, ami viszont egy különlegességet, egy varázsos világot teremt. Ez szintén nem az a technika, amit magunkhoz ölelünk utána, ha elkészült ez az árnybáb, de mégis egy intim környezetet teremtve lesötétített helyiségben ezek a fény által megvilágított formák varázslatot hoznak létre, és mivel én a Baltazár Színházban is tartok most már hosszú ideje a művészeti központjában foglalkozásokat fiataloknak. Azt tapasztalom, hogy az ANT-technika egy egész más világba varázsolja el a bábost, a nézőt egyaránt. Tehát én azt mondanám, hogy az nagyon jó, hogyha van egy készítőnek, egy foglalkozásra érkező személynek elképzelései arról, hogy milyen bábot szeretne készíteni, de mindig igyekszem a résztvevőket megismertetni az összes bábtechnikának a lehetőségeivel, hogy kiből mit vált ki. Lehet, hogy van olyan, aki kesztyűsbábot szeret készíteni, vagy vágyna egy kesztyűsbábra, de kiderül a végén, ha megismeri az ánybáb technikát, hogy ő hozzá mégis az áll a legközelebb, függetlenül attól, hogy az csak egy sík forma, ami sok helyen átütött, esetleg színes fóliával fedett papír, de egy olyan varázslatot tud vele létrehozni, hogy az ő hozzá végül mégiscsak közelebb áll.
Krista Anita bábost hallották. Ez a Családi Hét. A műsor második részében Méhész Ottóné Éva Maci mamával beszélgetek, akiről számos helyen jelent meg fotó, már a tévéinterjú és újságcikk is. Éva egy különleges mackós maszkkal, sapkával keltette fel az emberek figyelmét jártában keltében. Okozott nekik örömöt, vidám pillanatokat. Belebeszélgettem. Éva megengedte, hogy tegezzem, úgyhogy tegeződni fogunk a beszélgetésben. Évát onnan ismerhetik a hallgatók is, hogy az internetre felkerült jó pár fotó, amin egy hölgy mackós maszkban, mackós szerelésben utazik, és így okoz vidám pillanatokat például a BKV-n utazóknak. Honnan indult neked ez az ötlet, hogy így kellene ezt a jelenlegi nehéz helyzetet egy kicsit feldobni?
Onnan indult az ötlet, hogy ősszel már egy kicsit olyan hosszúnak tűnt ez a maszkosdi, és nem esett jól, megmondom őszintén, minden porcikám tiltakozott ellene, és arra gondoltam, hogy valamivel fel kell dobni, hogy ez viselhető legyen, és akkor kitaláltam ezt, hogy én úgyis szeretem a maszkókat, akkor én most csináltatok, veszek egy maszkó állarcot, mi az semmi, hát farsangon szokott lenni, és abba fogok utazgatni. És keresgéltem mackos állatot, és ha hiszed, ha nem, sehol nem lehetett kapni. Volt mindenféle rémisztő figura, mackó állat nem volt. És akkor elmentem, van egy táskakészítő, aki nekem szokott bőrtáskákat készíteni, és elmentem hozzá, és mondtam, hogy Zoli, nekem csináljon egy mackós állatot bőrből. És rám nézett, ismer már, vannak extra kéréseim, azt mondja, nehéz lesz, de próbáljuk meg. Meg is csináltam, nagyon-nagyon klassz lett. Egyetlen egy baja van, nagyon meleg, és a szemüveget nagyon hozzányomta az óromhoz, tehát ilyen szempontból kényelmetlen volt, és a térlátás sem volt tökéletes benne emiatt, meg bepárásodtunk. De ettől függetlenül én ezt hordtam akkor a télen, amikor ez elkészült, de ami az érdekesebben, hogy ott volt velem a legelső unokám, lányunokám, és szépen végighallgatta, hogy én ezt megrendelem, hogy mit kérek, meg nem tudom, hogy egy pillája nem rebbent, és kiderült, hogy akkor ő már rég megrendelte nekem ezt a horgolt sapkát a maszkkal együtt. De egy árvaszót, semmit, ez úgy, mintha hát ez lenne a legjobb dolog, amit a mama kitalált. Karácsonykor megkaptam, és hát azóta csak ebben.
Nem csak a maszkodban, illetve a sapkádban mutatkozik meg, hogy szereted ezt, mert hogy jó pofa állat, hanem az otthon ott tele van, gyakorlatilag mackó mintájú tárgyakkal, dolgokkal. Igen. Ez honnan indult neked?
Ez onnan indult, hogy a gyermekem, a negyedik gyermekem katolikus iskolába járt, és volt egy ilyen jótékonysági est, ahol minden osztály szerepelt. És az ő osztályukban minden gyereknek volt a kezében egy valamilyen kabala, de ez nem volt szerves része a darabnak. Volt egy kislánynál egy mackó, ami mindig úgy vonzotta a tekintetemet, de mondom, hogy nem azért, mert hogy arról lett volna szó, mert hogy nem volt róla szó a darabban, de én mindig arra tekingettem, és nagyon tetszett, és akkor a végén mondtam a kislánynak, hogy te kölcsönadott két hétre a macidat. Azt mondja, itt van, tessék. És kezembe nyomta, és akkor úgy tudod, leraktam az előszobába. És amikor jöttem, mentem a lakásba, olyan jó volt ránézni, gyerekek is úgy megsimogatták. Szóval olyan kis jó kis színfolt volt ott a lakásban. És akkor fölhívtam az anyukát, hogy szerinte csereszabatos-e ez a mackó. Hát ő nem tudja ezt megmondani, ezt a gyerekkel beszéljem meg. Mondtam, rendben van. És akkor megkérdeztem a kislányt a suliba, és mondta, hogy nem, ő nem cseréli el. Jó, rendben van, köszönöm szépen, akkor itt van a macikád, köszönöm, hogy eddig is odaadtad. ezzel így bezárult ez a történet, de mi ezzel az osztállyal mindig mentünk erdei iskolába, és segítettünk a tanítónéninek, és ugye miután én mentálhigiénés szakember is vagyok, a gyerekeknek tartottam délután foglalkozást. És pont arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk a másiknak az értésére adni, hogy fontos számunkra, hogy figyelünk rá, hogy halljuk, amit mond. És akkor elkezdtek mindenféle mondani ezek a gyerekek, hogy ilyen drága ajándékot, meg olyan drága ajándékot veszünk, és akkor mondtam, hogy nem hiszem, hogy ez az ajándék értékétől függene, vagy ezeken nagyon apró dolgokkal is meg lehet ezt mutatni a másik embernek, és akkor mondtam nekik egy példát, hogy az én egyik keresztlányomtól kaptam 10 darab sárga töltőtollpatront az egyik adventben, és ez baranyozta az én adventemet, mert hogy én azt kerestem, de sehol nem találtam. Ő bement a gyápiszba, látta, eszébe jutott, hogy erről beszéltünk, én ugye fontos vagyok neki, gyorsan megvette, elhozta, és mindenki nagyon boldog volt. És hát akkor úgy még példák mentek, jöttek, és a kislány kérdezi, mikor van a születésnapod? És akkor már én gyanítottam, hogy itt valami készül, és akkor mondtam, hogy ó, nagyon-nagyon soká lesz még. Mikor van a névnapod? Mondom, az meg már elmúlt. Ja, még azt elfejtettem mondani, az nagyon édes volt, hogy amikor indult a tábor, mondtam, hogy hozza le a táborba, és a vasútállomáson közölte, hogy bibibi, nem hoztam a mackot. Hát mondom, akkor nem hoztad, nem nagy baj. Hát egy felnőtt azért úgy el van enélkül, és akkor utána jött ez úgy, hogy ez azért ilyen nagyon érdekes. És amikor elkezdtünk iskolába járni újra, hát tudod, ahol 5 gyerek van, akkor szeptemberben az ember nem azon gondolkodik, hogy a mackó hogy lesz az övé, hanem azon, hogy kinek nincs még tornacipője, melyiknek kell rajzlap, jaj, a ceruzájával vonalzója megvan-e. Úgyhogy ezen agyalogtam, miközben egy reggel odaszólt, hogy ne menj még haza, ne menj még haza. Ugye kisebb gyerek meg már rángatott engem, hogy anyu, menjünk már meg, az meg utálta, hogy reggel mindig el kell menni az iskolába, amikor neki ott semmi dolga. Úgyhogy macerás volt neki, és akkor jó mondom, várj egy picit, mindjárt megyünk. És akkor odaszaladt a kislány, és hozta a mackót, és közölt, hogy ez örökre a tiéd. És akkor, amikor kiállításra mentek a mackók, akkor még ugye a kislány kiskorú volt, és megkérdeztük az édesanyját, hogy hozzájárul-e, hogy a kislánynak a neve szerepeljen, meg a történetet leírhassuk, és hozzájárultak, és hát tudni kell, hogy azóta ez a kislány egy 3 gyerekes édesanya.
Miért pont a mackó? Ezen gondolkodtál?
Az 50-es években ugye volt a fűrészporos, viszonylag kemény mackó, ami nekem is volt, ami egy nagyon jó társ, és pont a munkám során vettem észre, idősekkel is dolgoztam, hogy volt olyan, akinek a babája vagy a mackója ott volt vele az utolsó órájában is. Tehát, hogy ez egy olyan barát, lelkitárs, aki végig kísér akár egy életen át. Na most az én fűrészporos mackom valahol kézen közön költözéseknél, nem tudom, még gyerekkoromban elveszett, tehát nem tudom, hol szökött meg, melyik költözködésnél tőlünk, de kaptam ilyet, és a mackó valahogy mégis végig kísérte az életemet, mert amikor még nem gyűjtöttem a mackókat, meg nem volt ez a történet, akkor is például most így utólag visszagondolok, hogy vettem olyan pulóvert, amin például 3 maci volt, meg tudod, hogy ezek az a mackós dolgok, mert olyan melegséget sugároz, olyan szeretetet, ölelhetést, ugye a mostani plüssmackók meg kimondottan ilyen finom szörmékből készülnek, aminek még jobb az érintése, tehát még inkább tudja ezt a funkciót teljesíteni, és hát a gyűjteménynek is ez a lényege, mert hogy a szeretet gyűjtemény.
Ezt mondhatjuk, hogy nálad ez egyfajta misszióvá vált? Ez a mackós maszk, és
igen,
hogy te
meg én azt
közlekedj?
Gondolom, hogy igen, meg azt gondolom, hogy ebben a világban a szeretetet, meg a vidámságot, meg a jót kell képviselni, mert mindenki olyan negatív sok mindennel, hogy szóval én nem bírom ezt a panaszáradatot, meg ilyesmi. Tehát annyi minden szép van, amit észre kell vennünk, meg jó és más, és azt kell látni.
És nem indítottál még egy ilyen hullámot el? Gondolom, hogy a családban is óriási sikere van, de hogy ahogy így mászkálsz az utcán, minden korosztály oda megy, vagy mosolyog egy
jót? Jaj, nagyon érdekes. Minden korosztály van. A például mai élményem, hogy kiléptem a csarnokból, mert joghurtot vettem, és egy férfi, mondjuk 40-es, hangosan hahotázott, amikor meglátott. És nem bántott meg egy cseppet sem, mert hát ez a dolog lényege, hogy vidámságot csaljon az arcára. Akkor az ellenőr lent a metróban szelfizett velem, hogy ne haragudjak, de engedjen meg. Tehát, hogy minden korosztályt megérint, és pozitívan érint meg, és akkor integetnek a mozgó lépcsőn, átkiabálnak, hogy láttam a tévébe, olvastam az újságba, gratulálok, és azon gondolkodtam, hogy mihez gratulálnak? Hát semmit nem csináltam. Utazom a városba, egy maszkban, mint bárki más. De úgy örülök, hogy ez így átmegy, hogyha tudok, segítek.
Méhész Ottóni Éva Maci mamát hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!